Dicsőség Jézus Krisztusnak, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor a címet kerestük, vagy hát Krisztián atya gondolkodott rajta, hogy mi lenne olyan testhez álló, akkor sok minden cím felmerült. Hát szerintem a legeslegrosszabbat sikerült kiválasztanunk a legvégére. Ilyen humor forrásai a lelki életünkben. Azért vagyok bajba ezzel a címmel, mert hát sokat tanult az ember lelki életet, meg lelki élet teológiáját, meg a lelki életről sok mindent. Én magam őszintén megvallom, hogy nem nagyon tudom hát elválasztani az életemet, meg a lelki életemet, meg ilyesmi. Szóval én valahogy úgy élem ezt az egészet meg, hogy nincsen lelki életem, meg testi életem, hanem ez az egy életem van. Aztán ebben az egy életemben, és nem lesz egy másik életem majd a túlvilágon, hanem ez az életem fog belenőni abba a valóságba, arra az örökké valóságba. És hát igazából itt sem nagyon tudom túlválasztani, szétválasztani egymástól a lelki életet, meg az életet. Én azt gondolom, hogy ha az ember, legalábbis erre törekszik szerintem minden keresztény ember, ha az Isten jelenlétének, az állandó, Isten állandó jelenlétének a tudatában éli az életét, akkor nem alakul ki egy olyan dolog, hogy hát most hétköznapi életet élek, most lelki életet élek. Most leülök kegyeskedni a sarokba, előveszem a Szentírást, meg imádkozok, meg lelkiolvasmánytól, stb. És akkor befejeztük a lelki életet, és akkor most lehet bűnözni, vagy lehet élni tovább egyébként az életemet. Szerintem ez az egy életünk van, és ezt az egy életet éljük lelkiekben lehetőség szerint gazdagon. Ugyanakkor az is biztos, hogy a derűnek azért nagyon-nagyon fontos szerepe van, vagy lehet az ember életében. Kisgyerekkoromban mindig nagyon féltem a Fantomas című szörnyűséges, csúnya arcú francia film a televízióba, és hát ilyen nagy zöld, kopasz, villogó szemű szörnyete volt ez a Fantomas. És hát én borzasztóan szerettem volna nézni ezt a sorozatot, mert volt benne Louis de Funès, ugye a Lupin milyen felügyelő, a rendőr, és hát olyan mókás volt, és amiatt szerettem nézni. De ha megjelent Fantomas, akkor gyorsan mindig anyukámnak az otthonkája zsebébe kötöttem ki, és hát elmedd már, és akkor ha elment is jön, előjöhetsz. És akkor egyszer úgy nagyon bosszantott engem, hogy hát lehetne normálisan nézni, hát ott van a tévében, nem jön ki, ugye, leméljük, ugye. És akkor egyedül maradtam a szobában valahogy, ott hagytam ki, mert mindenki a dolgára, én meg ott, és megjelent a tévében a Fantomas. Na, fel sem mertem állni, ugye? Aztán mondom, olyan mérges voltam maga, felálltam, oda mentem, nagyobbat nyertem, és oda nyomtam az orromat, Fantomasnak az orrához. Vissza. És akkor utána így dobogott a szívem, emlékszek rá, és akkor nem kell félni. Ez úgy tűnik, hogy veszed el, de ott van, hogy nem bántam. Szóval mindent túl lehet élni, messziről, távolról, sok negatív, sok előleget fel lehet venni a rosszra, de azért mégsem olyan borzasztók ezek a dolgok. Aztán Hüvely Zoli atyával, még a Dorogi gimnáziumban, dispozíció osztás előtt, hát elkezdtünk szabad napunkon, mit csináljunk, ugye? Elkezdtünk gondolkodni, hogy mi lenne az ideális dispozíció, ami azt mondod, hogy ettől über, nincsen ettől. Hogy lehetne összerakni egy ilyen helyet, ahova szívesen elmennél papnak, és gondolkodtunk is rajta, hogy hát bemegyünk Szilárd püspök atyához, és elmondjuk nekik, hogy hát élethivatásunknak érezzük a Krisztusra szomjas hávai népnek elvinni az evangélium örömhírét, és már is képzeltük magunkat ott a lengőágyba, a tengerparton, fűszöknyába, koktélt kortyolva, és egy kis kollára is volt itt a fűszöknyánkon már. És hát milyen gyönyörű szigetre, Bora-Bora vagy valami, érted, hogy Hawaii, és akkor sziget, milyen jó lenne a szigeten, na jó, ez annyiba is maradt, hát megkaptam a szigetet. Igaz, hogy Csepel-sziget, nem Hawaii vagy Bora-Bora, de sziget, tehát ilyenkor jövőszer mindig mosolyog rám egyet, de akartad. És éreztem ezt a gyermekeimnek a névválasztásában is, már sok helyen elmondtam. Hát mikor a legelső gyermekünk született, akkor mondtam, mert mi legyen a neve, ugye? Kérdezzük az apját. Mondtam, hogy Miklós lesz. De hát milyen szép név. Görögökökösséghez, védőszentje. Miklós lesz. Mondtam, hogy csak nem lesz Miklós. Hát akkor nem lesz Miklós. Jó, akkor mi lesz? Hát Levente lesz. Jó, akkor legyen Levente. Jó. Na aztán Levente lett, nem lett Miklós. Nagyon szerettem volna, Miklós lesz. És nem lett Miklós. A második gyerek, mikor jött, már megtudtuk, hogy fiú. Na mondom, ez azért van, mert az elsőt nem hagytad, hogy Miklós. Na most megtudod, mert akkor lesz még egy fiú, nem lány. De most már Miklós lesz. Nem lesz Miklós. De Miklós lesz. De nem lesz Miklós. Na akkor mi legyen? Legyen Gergő. Na, kompromisszum legyen. Tehát megnéztük, hogy mit jelent Gergely, éberen őrködő. Itt nem fog senki éberen őrködni, aludni fog egész. Itt nem kell éberen őrködni, van kutya, nem lesz Gergő. Mi legyen? Miklós. Nem, legyen Tamás. Jó, van, legyen Tamás. Ugye a férfi azért a fő, az asszony, ez csak a nyak. Csak hát a feje arra fordul, amelyet fordítja. És akkor meg én még forszíroztam magam, hogy kicsit erőltetni kellett volna még azt, hát lett volna egy Miklós nevű gyerekem, milyen mindig. És akkor morfondírozok, ott már Tamáska megszületett, keresztelői után voltunk jóval, és csörög a telefon, és meg atya. Hát találtam én neked a helyen, bár múltra azt mondtuk, hogy Rozsály, de lenne itt egy másik hely, hogy mi? Szóval Miklós. Milyen Miklós? Sziget-Szent Miklós. Szóval én valahogy mindig kiérzem a Jóistennek a fricskáit ezekből az életemnek, ezekből az élményeiből, minden vágyam teljesül, de én már nem nagyon merek kérni a Jóistentől. Aztán, azért vannak ilyen élményei az embernek, nem csak így a hegyi beszéddel kapcsolatban, amikor vállaltuk Sziget-Szent Miklóst, hogy ide fogunk el, akarunk jönni, akkor úgy, hát azért úgy forogtam magamból, hogy most elmenni olyan messzire. Ugye, görögkatolikus szempontból a világ vége, ugye a főváros vagy a főváros melletti rész, és itt hagyni a szülőket, a barátokat, az ismerősöket, a rokonokat, és akkor hogy biztos, hogy ez jó ötlet. És szorogtam, és Sesták Pisti atyánk jött a Gibibe tanári lelkigyakorlót tartani évvégén. Elmondom nekem, most ez nem hiányzik, de mondom, mindegy, most úgyse tudok odafigyelni, mert ez forog bennem most ez a helyezés, és hát leültem, mindegy, jó, majd úgy teszek, mint a figyelni, és akkor István elővette a Szentírást, és akkor teremtő 12-1-12, vonulj ki földedről, rokonságot köréből, menj arra a helyre, amit én mutatok neked. Bizony gazdagon megáldolnak, sokszorosan megsokasítanak, te magad is áldást veszel, akik áldanak téged, azokat megáldom én is, akik átkoznak, arra én is átkozom. És így lett. Hát mondom, jól akkor, nincs kérdésem, hát menjünk, jó. És hát utána volt ilyen, ide kerültünk, nagy konfliktus helyzet, panelba kellett lakni, 36 fokba, Marcsika az egyik sorokba sírt, a gyerekek a másikba, én nekem hol én törtem össze az autómat, hol nekem törték össze, de ha egy is, akkor éjszaka leloptak róla mindent, ami létezett, és mondtam, hogy hát ilyen már nincsen, és azt mondta, hogy tehát ez a sírva igazás, hogy sírek vagy nevessek, és akkor nagyon rossz volt, az első időszak, és akkor a garázsunk előtt ilyen betonkockák voltak, szépen egy kis valami így felnőtt, egy ilyen kis dudva. Elmondom, hogy én majd jövök hónaposzt, akkor kivágom, vagy kihúzom, vagy felrúgom, vagy valami lesz, vagy ne legyen ott a szép beton, ne csupítsam már ez a helyzet. És másnap, amikor jöttem, akkor láttam, hogy igazából ez megjelent, hogy egy fejnapra forgó. Pont az én garázsomnak az ajtaján. Elmondom, ezt a jó Isten küldte. És tényleg új volt. És hagytam ott egy jó pár napig, mondom, ez megmarad itt, tehát erről itt fogunk születelni. Ez itt, és már nagy feje volt, és fordott nap, és akkor, hogyha ennek sikerült ebbe a betoncsungelbe itt valamit kezdett, akkor neked is fog, vagy hát nekünk, mert nem egyedül kell csinálni az egészet. És ez olyan jó volt, hogy egy ilyen derűs kis napraforgót küldött az embernek. Jó, tehát az öniróniáról, meg az, hogy magunkon tudjunk nevetni, és ne gondoljunk többet magunkról, mint amit lehet, meg kell, meg szabad, ez biztos, hogy fontos, csak így lehet egészséges életet, egészséges lelki életet élni. Aztán a másik forrása talán a derűnek, a lelki életünkben, vagy a humornak az a szentek, én azt gondolom. Most készülök egy ilyen előadásra, hogy a szent vagányság, vagy a szentek vagánysága, vagy hogy azért nagyon sokszor van elég torz uniformizált elképzelésünk van a szentekről. Ugye, hát jó régen éltek általában, és akkor hát így a kezünket, ezt menjünk előre, mint egy égterőhajó. És akkor szegények olyan nagyon hadszavúak, meg olyan csúnyácskák, meg nem tudom, és rájöttem, hogy nagyon-nagyon kemény emberek voltak. Nem tudtam, hogy kell szentnek lenni, és amikor 0 éves kispap voltam, láttam itt mindenki a nagyon komoly, meg fekete, és akkor hát itt már szentnek kell lenni. Na jó, hát te azt, hogy kell csinálni, parasz gyerekek nem mondták meg. És akkor néztem én is a kertbe, sétáltak a kispaptársak, de itt már volt egy ilyen klerikális identitásuk, nekem még nem volt rölesős korom, és akkor hát így kell menni, meg el is megpróbáltam, így kell csinálni, és megyek. sétpart, vagy patakpartján, Dávid Ippon Veszprémbe mentem, aztán itt inferektem, mint a betegli, belefaroltam a Gledicsébe, nem mondom, ez így nem lesz jó, biztos nem ez a szentség, ezt hagyjuk, és ahogy szentek életét ugye tanulmányozza az ember, akkor látja, hogy azért, hát ezek nagyon kemény emberek, nagyon vagány emberek voltak, nagyon bátorak, nagyon, és néha még humorérzékük is volt ugye a nagy megrázkódtatások közepette is. Hát gondoljunk egy Szent György nagyvértanúra, vagy egy Kolbe atyára, vagy már rengeteg ilyen szentet sorolhatnánk. És nagyon tetszik a szenteknek a humora. Ugye Nagyszent Atanászt ünnepeltük néhány nappal ezelőtt, és Atanásznak a legendáriumában van egy ilyen történet róla, hogy amikor ugye, hát Julianus apostata idején, amikor hát megpróbált mindent visszafordítani, és a pogánságnak kedvezni, és a keresztényeket ugye háttérbe szorítani, és üldözni, akkor Julianus elküldte Modestust, a prefektusát, Atanász főpaphoz, hogy kérdezzem már meg, hogy na mi újság van? Hol az Istened? Ugye, és Modestus el is ment ugye Atanász, és megkérdezte, hogy na, mi újság? Mit csinál ilyenkor a názáreti ácsmesternek a fia? És Atanász felnézett az olvasmányából, és azt mondta, hogy koporsót készít a császárodnak. És hát úgy is lett, nem sokkal később, ugye, győztél galileai felkiáltással a legendárium szerint, ugye, Julianus apostata is megtért az ő teremtéhez. Szóval, hogy milyen vagás, egy üldöztetés közepén, meg mindenféle, ahol ott leveg a palos a fején, és akkor elküldenek egy főembert hozzád, és akkor na, mit csinál ilyenkor az ácsmester, ugye? Koporsót készít a császárnak. És hát nem annyira. A másik atanázos történet, ha már a szentektől tanulunk, derült meg iróniát, de hát öt közül valamelyik számüzetése előtt történt katonák, császár katonái ugye üldözték a folyón lefelé hajókon Atanász püspököt és a hajóját, nem nagyon tudták ők, hogy hogy néz ki, csak hát nekik el kell fogni Atanászt, és akkor utolérték. És hát Atanász püspöknek volt annyi lélek jelenlét, hogy megállította a hajót és bevágta a katonákat, ha már úgyis utat fogják érni. És a katonák nem tudták, hogy ő az, előtte a vizet nézte, a víztükrébe az arcát, és kérdezte, hogy hát láttátok-e az eretnek főpapot Atanászt? És Atanász mondta, hogy az imént láttam, igen. Pont a vizet néztem, például láttam volna. És akkor, hogy messze van tőletek? Nincs messze tőletek. Ha ügyesek volnátok, nagyon könnyen elfoghatnák. Jó, és belehúztak, és katonák eleveztek, és mentek lefelé a folyó, hogy hát ők elkapják a püspököt. És hát ilyen is sok-sok hasonló történet, most nem lövöm le szerintem a poént, én nyugodtan tudom ajánlani akár 23. János pápát, akár 2. János pápát, annak a történeteit. Inkább egy kicsit a harmadik forrására derülök, a harmadik forrására térnék rá, amit úgy lehetne összefoglalni, hogy gyerekektől tanulni. Rengeteg mindent lehet. Mi felnőttek azzal töltjük az időnknek a nagy részét, hogy a gyermekeinket, azokat neveljük, meg megneveljük, meg fölneveljük, meg tanítsuk, és néha nem veszük észre, hogy azért lehetne mit tanulni ezektől a gyermekektől. És hát Jézus is mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. És azt, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Szóval nem biztos az infantilitásra gondolt, de a gyermeki lelkület, a gyermeki tisztaság, az a nézőpont, ahogy ők látják a világon meg az ember, ez rendkívül sokat adhat hozzá. Édesapaként is, meg gondolom majd nagyapaként is, remélem Jóisten megengedi, ha élni, rengeteg élménye van az embernek. Karácsonykor mindig elmesélem a Sacinak a történetét, aki egy szülészorvos mesélte el a kis Sacinak a történetét valaha, hogy hát ő segítette a világra ezt a kislányt, és hát már 3-4 éves volt, családban nagyon jó barátság volt, sokszor összejártak, és hát ilyen 4-5 év múlva hát Sacinak úgy tűnt, hogy hát kis testvére lesz. És hát próbáltak a szülők megosztani a hírt Sacival, hogy majd ne legyen féltéken, meg ne bántsa, hogy hát lesz kis testvéred, és hát honnan fog jönni? Hát a Jóistentől, téged is onnan kaptunk, téged is a Jóistentől kaptunk, most őt is a Jóisten adja nekünk, és itt fog lakni velünk, és stb. Stb. És hát amikor megszületett és hazavitték, akkor hát nézegette, úgy bújt hozzá, de a szülők nagyon-nagyon féltek attól, hogy hát bántani fogja, lelöki az ágyról, vagy megüti, vagy valamivel megeti, és hát nem hagyták vele kettesben. De a kislány nagyon fűzte a szülőket, hogy ő szeretne beszélgetni a kistestvérével kettesbe, de ők ne jöjjenek be és zárják be az ajtót, és hát nyilván nem engedték neki, mert hát féltek, hogy bántani fogja, és valami tragédia lesz. És az annyit kérlelte őket, hogy az mégiscsak megengedték, hát bezárták az ajtót, de egy résnyire ugye nyitva hagyták, hogy nézzék, hogy kislány oda ment a kisöccséhez, és oda dugta a fejét hozzá, és azt mondta, hogy öcsi, gyere, mondd el nekem, milyen az Isten, mert én már kezdem elfelejteni. Szóval, hogy az Istentől vagyunk, és hogy ő az ajándék a minden gyerek. És hogy ahogy éljük az életünket, kezdjük elfelejteni, hogy milyen az Isten. És egy kisgyerekkel sokszor hozzá, hogy megmutassa, hogy milyen az Isten. És hát nagyon furcsa perspektívája van a gyerekeknek, és sokszor szoktam nézni magunkat a szőnyegről, amikor játszok a gyerekekkel, hogy milyen az a világ. Hajdúdorogi gimnáziumban, életem meghatározó élménye volt, mentem föl a lánykollégiumba gyóntatni, és hát nézem, hogy a este felé volt már a lányok, kinyitják az ajtót, a takarítás, minden, és akkor így legugolnak, és akkor így mennek befelé a szobába, és így nézelődnek szégyen. Bemegy az egyik, jön a másik, az is legugol, és így guggoló állásban megy befelé az ajtón. Hát mit csináltok? Hogy takarítottunk, csak hát jön Timi néni ellenőrizni, azt megnézzük, hogy ilyen alulról milyen. Volt egy tanárnéni, aki alacsony termeti volt, egy nagyon-nagyon dekoratív, rendes, nagy tudású, tehát borzasztóan szigorú, kemény, következetes nevelőtanárnő, de úgy féltek tőle, mint a tűztől. És hát akárhogy takarítottak, mindig talált valamit, mert hát a pócok alját azt nem mindig sikerült letörölni. És most akkor már hagyjuk felül, és nézzük innen. És akkor, szóval kicsit a gyerekekkel is úgy vagyunk, hogy jó néha a helyükbe képzelni magunkat, és úgy nézni fölfelé a világra, hogy hát milyen is az. Ha nem figyelünk a gyerekekre, hát nagyon sokat veszíthetünk. Egy időben bejárt ez az e-mail a félvilágot, de lehet az egészet, a TEA-D után, nem tudom, ismerőse valakinek. Édesanyja elmegy, nem tudom, dolgát intézni, és ugye a kis 3-4 éves leánykát rábízzák édesapára, hogy vigyázzon rá, játszon vele, gondozza, őrizze. Hát apára meg hát meccs van, hát azért legyen már értékrended. Hát ő leül a fotelba, és akkor hát a kislány új kapott kávés csészik, mi anyag kávés csészik, ott járkál. Igen, édesapa, főztem neked tejácskát, és akkor kis víz, és odaadja neki, és édesapa megissza, aztán nézi tovább a meccset, és kislány megismételi, hogy háromszor, négyszer, mindig hozzá, ugye, de örül neki az apa, és ugye el van, nincs ezzel gond, tehát azért, na, tudok én, ha akarok, ugye, és már hozzon, nyolcadik, már kilencedik tejácskát főzi, de nem baj, el van magának az a lényeg, és megjön az édesanyja, na, a kislány édesanyjának is megmutatja a tudományát, ugye, hogy apának milyen finom teát főzött, már tizedik csészével, és oda viszi, anya mosolyog, ugye, odaadja apának a vizet, a kislány, apa megissza a vizet, visszaadja, és úgy megmasszírozza a férjét a vállát, hogy te belegondoltál már, miben? Hát a lakásban az egyetlen hely, ahonnan víz jön és a kislányunk eléri, az a WC. Szóval, hogy muszáj odafigyelni a gyerekekre, mert ha nem, akkor sokat veszíthetünk, sokat nyerhetünk akkor is, hogyha odafigyelünk rájuk. Hát legelőször is arra kell a beszédünkre, a szánkra, arra nagyon oda kell figyelni, mert én már kórul jártam. Tehát nem csak azért kell szépen beszélni, vagy meggondolni, hogy az ember mit mond, mert hát a gyerek megtanulja és mindent meghal, hanem azért, mert félreértések születhetnek belőle. Egyszer anyósomat, feleségemnek az édesanyját vártuk, hogy jön hozzánk vendégségbe, és a fiúk már nagyon várták, még hogy csak ketten voltak, és hát nagyon rosszak voltak. Nagyon rosszak voltak előtte. Mondtam neki, hogy jó, akkor kész, nem jön nagyi, nem hoz ajándékot, nem fog itt aludni nálunk, én megmondom neki, hogy ne jöjjön ide, a lábát se tegye ide, mert nem érdemlitek meg. Mert ilyen rosszak vagytok, meg gonoszak egymásra, meg sok. Én megmondom nagyinak, ne jöjjön ide, ide se tegye a lábát, mert nem érdemlitek meg. Jó, másnap mentünk nyugati pályaudvarra, anyosom beszáll, puszi, anyosom beszáll a kocsiba, levi rögtön. Nagyi, apa azt mondta, hogy ide nem mert tenni a lábát. Hát a szivárványnak minden színében játszottam. Próbáltam én megmagyarázni, hogy hát ez nem úgy volt, és ugye a mondat második fele lemaradt, de hát azóta sem tudom magam kimagyarázni ebből a dologból. Szóval gyerekek megtanítják nagyon keményen az embert a lelki életre, és nagyon okosak. Tehát olyan ösztönös érzékük van a dolgokhoz. Mindig, amikor megyünk haza Dámoszra, szüleimhez, akkor mindig anyukám ölte felhív, hogy hogy hát mit főzzünk, ugye, töltött káposztát rántotussal, de hát délre mit fogtok enni, csütörtöket, pörkölt, meg nem tudom, micsoda. Jó, mondom, hogy mindegy, nekem mindegy, Marcsikát kérdezni, Marcsikának is mindegy, beszéltünk telefonon, édesanyám, akkor érzenek Levikét, hogy mit szeretne enni. És Levike mondta, hát, zsíros kenyeret hagymával. És láttak, édesanyám akkor teljesen kivult, hogy hát csak nem avval foglak, már beleteket vár. De akkor annak volt szezonja, az nagyon finom volt, és hát akkor volt, hogy kirobbant ez a nagy pénzügyi válság, és pont ezen gondolkodtam, hogy Levikének milyen gusztusa van, tényleg néha azt is meg lehetne enni, vagy meg lehet enni. És akkor bemondják a tévébe, hogy hát valószínűleg ennek az egész válságnak a megoldása az önmérsékletbe, az önkorlátozásban rejlik. Tehát nem kell mindig kaviár. Néha a hagymás zsíros kenyeret is meg lehet enni, ugye? És hát ezt ő hamarabb megtudta. Hamarabb elmondta, mint a tévében bemondták volna. Úgyhogy nagyon büszke voltam rá, azóta is. Mennyire nem kötik le őket azok a hatalmi játszmák, meg az a rankorság, amiben mi élünk nagyon sokszor emberek, meg a küzdés, meg ki a nagyobb, meg ki a... Most pénteken volt a feleségem nagymamájának a temetése, ugye Máriapócson voltunk, és ott volt Fülöp érsek metropolita atya is, és ők temették a nagyikát, és a végén, temetés végén Püspök atya hívta a két nagyobbi fiút, hogy gyertek, üljetek be az autóba, az enyémbe, és akkor elviszlek benneteket a zarándokházba. És hát úgy szabadkoztak, én mondtam, menjetek, nyugodtan üljetek be, hát püspöki autóval fogtok ülni, nem akármi, ugye? De beültettem, mondta, apátokról semmit nem mondani, ha kihassal készít, akkor sem, mint a halottról jót vagy semmit, mehetek. És elengedtem őket, érsek metropolita atyákat, és akkor elvitte őket, ott voltak, jó, kiszálltak, és akkor, hát este mondom nekik, hogy hát, ugye, milyen szép volt a mai nap, hát milyen szépen. Elbúcsúztunk Déditől, meg hogy ültetek püspöki passzátban, és akkor mondja Tomik, hogy érseki, mondom, most érseki, az semmi, mondom, most nem mosakodjatok egy hétig, mert nem lehet lemosni, hogy hozzáértetek ott a krómozott tizéhez, és mondja, hogy püspöki passzátban, igen, érsek atyának a passzátban, mondom, metropolita atyának a passzátjában, és láttam rajta, hogy elgondolkoztak, hogy te apa, hát a metrópilóta, akkor minek neki jó? Igazságod van. De most már tudják egyházélet fokozatait, ugye? Diakónus, áldozók, a püspök, attól van nagyobb az érsek. Na, de a legnagyobb kutya az a metrópilóta. Most a kukásautó sofőrök meg ízek kiestek a kegykosárból, pedig ez volt a nagy menő, ugye, hogy színes mellénybe büntetlenül felreugálni, mozgó teherautóra, meg kukát borogatni. Eddig ez volt az ő fejükben a non plus ultra, tehát ezt nem nagyon lehetett überelni. De most már a metrópilótaság az. Szerintem találkozunk érsek atyával, mindig fogják nézni, hogy van-e utána vagy két szerelvény, mert nehogy már csak a passzádba ültessen be minket, ezt metrózni még nem lehet vele. Szóval annyira tudod őket, annyira nem hatotta meg ezt, hogy most ők kinek ültek a passzátjába. Mi jött, hát aranyos szakállas bácsi volt, hát most beültünk, most akkor itt vagyunk, túléltük. Szóval olyan jó, hogy ők ezt így veszik fel, és nem nincs semmi rankorság, meg ilyesmi bennük, meg az életükben. És hát nagyon sok ilyen gyerek történet van. Kislány megkérdezi az édesanyját, hogy édesanyja, a Biblia az tényleg az Isten könyve? Hát az anyuka nagyon büszke magára, hogy hát ez járt itt arra. Igen, kisfiam, a Biblia az Istennek a könyve. Akkor vigyük vissza neki, mert mi úgyse olvassuk sosem. Hát mekkora kritika? Igen, a papkét mondom, hát tömegtábla oda be nem mennek. De a gyerek azt megmondhatja nyugodtan. És nem kötődnek semmilyen dologhoz. Damján táborban volt Szilágyi Istvánka, egy ennyire értelmi fogyatékos cigány gyerek volt, és hát ugye rájuk vigyáztunk második évben, rá is a társaik, és ugye volt zuhanyzó sátor, este menni kellett velük zuhanyozni, és hát én is mentem, és akkor hát zuhanyozzunk. És jött, és hát mondom, tusfürdő, fogkrém, hát nekik az nincsen. Van semmi baj, akkor én meg az enyém, hoztam neki, adtam tusfürdőt, adtam a fogkrém, látszik, mondom, tedd el, és akkor ez a tiéd lesz. Hát neki az enyém. Hát mondom, miért? Hát hazaviszed otthon az otthonba, úgy állami gondozott gyere volt, és akkor otthon majd lesz neked mindig tusfürdés, meg fogkrém, és nekem van másik, meg sok van nekem, neki az nem kell, nem. És nem, és annyira nem, hogy nagyon nem, már olyan hisztériál bárcsapóan neki nem kell, hogy nem akar birtokolni semmi ilyesmit. És megkérdeztem a gondozóikat, hogy miért van ez náluk, hogy nem lehet semmivel megajándékozni. Biztosan volt neki valami tusfürdő, meg fogkrém, csak hát az otthonban a nagyok elszedték. És hát valamit megfosztanak, amihez kötődsz, az fájdalmat okoz. És ő nem akarja, hogy neki fájdalmat okozzon bárki is, ezért nem kötődik semmilyen anyagi dologhoz. Se a fogkrémhez, se a tusfürdőhöz, semmi máshoz, mert ő nem szeretné ezt még egyszer átélni, hogy az övét elveszik. És este mindig megy, és akkor gondozom, hogy nyom a kezébe, és akkor azon megmosakszik, meg utána fogkefére kap egy picit, és akkor ennyi. Tehát nem kötődnek azokhoz a dolgokhoz, amiknek mi azért elég rendesen a rabjai vagyunk. Tehát ilyen is ehhez hasonló történeteket bizonyára tudunk a saját életünkben, meg mások életében is. Én azt gondolom, hogy mint a Morse kód operátor, tehát egy kicsit odahallgatva, odafigyelve, nemcsak a Szentírásban, a lelki olvasmányokban, az életünkben is észrevehetjük azt a derűt, az Istennek a mosolyát, ami azért sokat segíthet rajtunk. Szintén kezdő történet, most már szerintem lassan az utolsó, mert ahogy nézem, már egy jó ideje, itt el vagyok. Dorogi kezdő kollégiumi nevelőtanár koromban, hát mint ahogy minden pályakezdő, én sem nagyon tudtam beosztani a fizetésemet úgy, hogy következő fizetésig elég legyen. Itt tudom én, első, harmadikán fizetés volt, aztán általában 20-án már nem nagyon volt belőle. És hát ilyenkor az ember mit csinál, főleg, hogy sokat dolgozott, meg éjszakázott, akkor na, végre szabad nap, akkor most beülök az autóba, ugye, és akkor bemegyek Nyíregyházába, és akkor megnézek a moziba egy jó filmet, vagy elmegyek sétálni ide, vagy oda, vagy nem tudom, bár színházba, bármi más. És elkezdtem eszkedni egy jó pizzát, ugye, elkezdtem keresni, hát a pénztárcámban nem nagyon volt pénz. Húzogattam a fiókokat, itt egy 10-es, ott egy 5-ös, itt a 2 forint, zsebeket megnéztem. Hát mondom, ebből nem lesz nagy dorbézolás itt a szabad napon. Sikerült összesen 37 forintot. Hónap 20-e 37 forintom voltam. Szüleimet nem jön fel, azért már ciki, tehát 24 évesen pénzt kérni állandóan otthonról. Hát nem, ennéni adnak, aludni van, hol valahogy már kihúzom, ugye a következő fizetésig, de azért csak bemegyek sétálni Nyíregyházba. Beültem az autóba és bementem, és akkor lámpánál várakozok hosszan, jön egy koldus. Hát mondom, ezt egyrészt nem fogja elhinni, másrészt az odaadom neki ezt a 37 forintot, megver. Tehát, hogy úgy sem fogja elhinni, hogy nekem mennyi pénzem van csak. És akkor odajött, hát már nevettem magamban, hogy hát bocsáss meg, tessék, itt van minden. Tehát akkor az egykor a szegény asszony két fillérje volt, csak hogy szentél alattassam magam. Odaadtam, és elkezdtem úgy röhögni valamon, hát most ennyi. És kiszálltam, leparkoltam, sétálok ott a Kossuth téren, és egyszer csak pittyék a telefon. Közben azon gondolkoztam, hogy honnan lehetne pénzt szerezni. Ugye, kitől lehet kérni, kölcsön nem lehet, az aciba, a cikibe adni, még most állja kezdő, így kezdem, hogy elárosítom a nem tudom minden. És honnan lehetne, pittyék a telefon, megnézzen SMS banktól küldte. Az ön számlájára 37 ezer forint adójóváírás érkezett. Partner APEC. Hú, hát úgy hirtelen, hogy ez a sírjak vagy nevessek, érted? Hogy hát egyrészt az, hogy hát pont 37 ezer forint. Anyukám mondta, hogy mindig nem akartam vasárnap a persőbe beledobni a pénzt, hogy nagyon nyögvenyelősen ment a dolog, és akkor kisfiam, add oda nyugodtan, hogy is ezt százszorosan vissza fogja majd adni. Na, nem, mert ugye másnap lehetett volna tejport venni belőle ezt az 50 filléreset, és akkor az nagyon fia. Én nem mindig sikerült a nagyobbik pénzt betenni, valamikor csak a kisebbiket. És azt mondta, hogy százszorosan, de hogy ezerszeresen és pont ezerszeresen visszaadja a Jóisten. Ez az egyik poénja a történetnek. A másik meg az, hogy hát pont az APEC-től. Hát az nem adni szokott, hát az elfele veszi az embertől. Ugye ő is a Jóisten a javunkat akarja, az APEC meg a javainkat. Vagy azt nem tudom, hogy hívják. Szóval ilyen dolgon meglátni a Jóistennek ezt a szelíd mosolyát, olyan katarzis tud, apró dolgok, hogyha az embernek nyitva van a szeme, nyitva van a füle, és odafigyelt tényleg azokra a morze kódokra, amik jönnek a Jóistentől. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dobhat rajtunk az életünkön, a hivatásunkon, az örömünkön, a boldogságunkon, és nem csak úgy, hogy könnyebb lenyelni a száraz falatot, hogyha van hozzá egy kis humor, egy kis sikamlóság, nedvesség, hanem úgy is, hogy alapvetően nincsen semmi gondunk, de tudunk nézni az Istenre, és tudunk gyönyörködni benne. Hát adja Isten, hogy ez legyen a mindannyiunk hivatása, hogy minden nap mosolyt tudjunk csalni az Istennek az arcára. Ez egy nagy feladat egyébként, de én azt gondolom, hogy érdemes minden reggel így felkelni. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést, hogy előfordultam.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel Máté evangéliumából Krisztus Urunk tanítását, az éberségről szóló tanítását hallgathatjuk. A megértésben, tovább gondolásban pedig majd Legeza József atya segít bennünket. Akkor így szólt Jézus. Az ember fiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. A víz az ön előtti napokban ettek, ittak, nősültek, férhez mentek egészen addig, amíg Noé bárkába nem szállt. És nem kaptak észbe, míg rájuk nem tört a víz az ön, és el nem sodorta minnyájukat. Ugyanígy lesz az ember fiának megjelenésekor is. Ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őről a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el uratok. S gondoljatok erre, ha a házura tudná, hogy mikor jön a tolvaj, bizonyára vírasztana, és nem engedné házába betörni. Legyetek hát készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok.
Kedves testvérek! Egy ősi legenda szerint a sátán három legképzettebb ördöge a földre indul, hogy ártsanak az emberiségnek. Mielőtt útnak eredtek, ismét megvitatták a sátánnal a terveiket, hogy hogyan és mit tesznek az emberiségnek. Az első főördög azt mondta, hogy ő majd minden erejével azon lesz, hogy a minden világi hatalmat és rendszert felhasználva ne higgyenek Istenbe, és így szerezze meg a lelkeket. A sátán örült a tervnek, megdicsérte ördögét. De hozzátette, ez így még nem lesz elég. A legtöbb ember lelke mélyén mindig megmarad a hitszikrája, ami könnyen lángra lobban. A második ördög is előállt tervével, ő majd elhitette az emberekkel, hogy nincs pokol, és nincs semmiféle büntetés. nem kell tartaniuk a tettei következményeitől, és így majd sokakat megnyerhet. A sátán nagyszerűnek tartotta az elképzelést, de megjegyezte, az okos emberek mind tudják, hogy van pokol, és a legtöbben hamar rá fognak jönni, hogy minden bűnben már benne van a büntetés. A harmadik gonosz szellem közbevágott, neki egészen sötét terve van, ami ugyanakkor fölöttébe egyszerű. Azt mondta, megtesz mindent, hogy az emberek halogassák tennivalóikat, hogy ne higgyék azt, van bármi, amit azonnal meg kell tenniük. Munkára fölmondta a sátán, te fogod a legtöbb lelket a kározatba vinni. Az evangéliumban Jézus fölhívja a figyelmet arra a veszélyre, hogy a mindennapi dolgokban elmerülve nem törődünk az emberfia elővetelével. Halogatjuk a vele való találkozásokat. Elnapoljuk legfontosabb feladatainkat, a megtérést, az imádságot, az vele való elcsendesedést. Az éberség Krisztus várása végső számadás tudata, és ezáltal megtérésünk sürgetése ment meg bennünket, megteremtve életünk kívánt minőségét. Egy embernek egyszer látomása volt. Megnyílt az ég, és a felhők fölött szózat hallatszott, Isten hangja, eljövök hozzád. Emberű nagyon megrémült, és mindenféle mentséget keresett, hogy nála rendetlenség van, minden csupa, kosz, meg szűkös is a hely, de hiába. Miután hazatért, lázas munkába kezdett, de gondolt, egyedül sem, soha nem fog végezni, ezért segítséget kért, ám sem barátai, sem rokonai nem tudtak hirtelen időt szakítani rá. Elkezdett sepregetni, és a porfelőben megjelent valaki. Mondta neki, hogy gyorsan szedje össze a szemetet, aztán fölmosták a padlót, majd vizet hozták újból, és hogy lemossák az ablakokat, az ajtót. Soha nem végzünk, mondta kétségbe esve. De sikerülni fog, biztat az idegen. Egész nap keményen dolgoztak. Végül este fáradtan fölsóhajtotta. Gazda, na már jöhet az Isten. De hát, itt vagyok, mondta neki. Végül leültek, együtt voltak, megünnepelték a nagy takarítást. És ebből levonhatjuk a következtetést, hogy Isten folyamatosan meglátogat bennünket is. Minden nap újra és újra eljön. Sőt, itt van. Most is itt van közöttünk. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Görög katolikus atyákkal.